Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 17. fejezetnek az első 15 versében, apostolok cselekedetei 17. fejezetének az első 15 versében így szól hozzánk Istennek igéje.
Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bebizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor már nem találták ott őket, Jászon néhány testvérével együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más mondanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város elöljáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jászontól és a többiektől, elbocsátották őket. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük, sőt a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra. Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá.
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Olyan jó előtted állni, Istenünk, és várni, kérni, hogy megszólíts minket. Köszönjük, hogy előtted nem kell másnak mutatni magunkat, mint akik valójában vagyunk, sőt, kérünk, te segíts igazán látni magunkat úgy, ahogy te látsz. Akkor is, Urunk, hogyha ez nem az, amit magunkban őrzünk, önmagunkról képet. Valljuk előtted, hogy mi vagyunk a vakok, mi vagyunk a sánták, mi vagyunk a nyomorultak, a haldoklók. Valljuk előtted, hogyha te nem könyörülsz rajtunk, nem látunk, nem látjuk az igazságot, süketek vagyunk, és bénák mozdulni. És hiába élünk, kifut a kezünkből az élet, nem tudjuk megtartani, megragadni, igazán megélni sem. Érezzük, hogy itt van valami, és képtelenek vagyunk megcselekedni. Urunk, elveszettek vagyunk, ha csak te meg nem könyörülsz, ha csak te nem szólítasz meg, de te mindig szólsz. És azt ígérted, hogy velünk vagy, és köztünk vagy, és hogy az életünket munkálod. Segíts, kérünk. Így állni előtted, így szólni rólad, így hallgatni téged. Jöjj közünk, élő lélek, eleveníts meg, gyógyíts meg. Jézus nevében kérünk. Amen. Az előbb felolvasott igaszakaszhoz egyetlen egy verset olvasok János evangéliumának a 14. fejezetéből, a 6. verset, énekeltük is az előbb. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Testvérek, egy bibliai utazásban vagyunk, akik rendszeresen velünk vagytok, akár itt, akár kint a templom udvaron, akár az internet előtt, és az apostolok cselekedeteiben haladunk végig, és városról városra, hogyan ütközik össze az evangélium annak a városnak a kultúrájával, mi történik ebből a találkozásból. És ha valaki volt hosszú utazáson, akkor tudja, hogy van egy pont, amikortól kezdve az újabb város nem hoz újabb izgalmat, hanem még egy város, még néhány templom, és már nagyon fáradt az ember. Megkísértett ez a gondolat engem a 17. fejezettel, nem a hosszúság miatt, hogy már régóta vagyunk az apostolok cselekedeteiben, mert nagyon izgalmas ez a könyv, minél többet foglalkozom vele, annál izgalmasabbnak találom, hanem amiatt, hogy tulajdonképpen egyszerre van hozzánk közel ez a néhány vers, és egyszerre van nagyon távol tőlünk, és furcsa nekünk ezt olvasni, mert becsap bennünket. Közelinek érezzük ezeket a verseket, mert ugyanaz a szabad levegő fúj sorok között, mint amit egyébként mi magunk is élünk a világnak ezen a pontján. Tesszalonika egy szabad római város. És azt látjuk, hogy amikor egy kisebbségnek valami baja támad, sérelem éri őket, ide jönnek ezek a pálék és más tanokat hirdetnek, és ez nagyon rosszul esik nekik, akkor ebből népgyűlés lesz, ebből azonnal ki kell menni, és a többséget meg kell kérdezni, és akkor erről szavazni kell, és be kell vonni a helyi előjárókat, hogy ők majd rendet tesznek, és a törvényre kell hivatkozni, hát ahogy ez ma is történik. Ha valakinek baja van, akkor igénybe veszi a demokráciának az eszközeit, meg minden más eszközt is, mint ahogy itt is, azért van itt zavargás is rendesen, tehát valahogy ismerős nekünk ez a fajta szabad levegő, hogy ha sérelmek érnek, ha jogsérelem ér minket, akkor fölemeljük a hangunkat, kiállunk a törvényes igazságért, és a tisztviselőknek a dolga, hogy ezt számunkra közvetítsék. Nem csak emiatt ismerős, hanem a politikai eszközök is ismerősek, amik között élünk. Ha az ember rádiót hallgat, tévét néz, hírekkel találkozik, akkor lehetetlen, hogy ne legyen ismerős az a fajta manipulációs technika, ami a napjainkat is áthatja, meg ami itt is jelen van. Hogy tudnélik, féltékenység az alapok, az erős indulat, hogy ide jönnek ezek a pálék, és azokat, akiket mi régóta kapcsolatot tartunk, azokat az embereket, kapcsolatokat elveszik tőlünk, és velük mennek, és őket követik, és nem minket. Veszteség ér minket, egy kisebbségnek, egy szubkultúrának a vesztesége. És mi a vád? Az egész világot forgatják föl. Nem az én sérelmemről van szó, hanem az egész világ rendjét fölborítják ezek az emberek. A világ legveszedelmesebb embereiről van szó. És azonnal politikai vád lesz belőle, hogy tudnélik, mást tartanak királynak, más a császáruk, mert Jézust úrnak vallják. Ez életveszélyes rágalom. Életveszélyes ez az állítás. Nem csoda, hogy az a gyülekezet, amelyik, az a néhány ember, aki ott megalakul, összejön, követőjévé lesz Jézusnak, az menekíti ki Pált onnan, nem csoda, hogy kezességet ajánlanak, inkább pénzbüntetést fizetnek, csak ne kelljen őket oda citálni, mert nem fognak ebből élve kikerülni. Manipuláció. Ismerős. Az a furcsa ebben, hogy nem ettől várjuk, hogy ismerős lesz. És ahol meg ismerősnek gondoljuk, ott meg távoli. Mert persze vallásos dolgokról van szó benne, de nem úgy, ahogy azt mi megszoktuk. Mert más abban a korban a vallás szerepe, mint ma nálunk. Abban a korban a vallás az mindenek előtt külsőséget jelent. Mindenek előtt közösségi formát, kultuszt, istentiszteletet jelent. Mindenek előtt nyilvánosságot jelent, és mindenek előtt politikai állásfoglalást jelent. Ez mind egybe van. A vallás nem egy része, egy szelete a társadalomnak, mindent áthat. Szemben velünk, a mikorunkkal, amikor azt hiszük, hogy ismerős dolgokat olvasunk, hát nekünk a vallás az személyes ügy. Számunkra a kérdés az az őszintesség, hogy őszinten tudom-e hinni, hogy hiteles leszek-e, ha aszerint fogok utána megnyilvánulni. Ez egy belső, ez egy privát dolog, ehhez nincs köze másnak, ehhez végképp nincs köze a politikának, hogy én mit hiszek. Mi egész másképp látjuk a vallást, mint ahogy ők azt megélik, és mint amilyen közegben ők maguk vannak. És hát Jézus. Ez a név az ő számukra is, meg a mi számunkra is ismerős, de nem ugyanazt jelenti. Számukra ők úgy vannak a Jézus nevével, hogy van egy személyleírás, hogy milyennek kell lenni a messiásnak, és azt keresik. És a mikorunk az nagyon izgalmas ez a keresés, mert ezerszer több technikai eszközünk vannak, kamerák vannak mindenütt, meg arcfelismerő rendszerek, meg új lenyomat leolvasó rendszerek, és ezzel a GPS-es műholdakról mindenkit lehet követni, minden információt lehet nézni személyre, és alapján nagyon hamar meg lehet valakit találni. Őnekik az írás van. Milyen a messiás? Hogy fog kinézni? Mit fog csinálni? Milyennek kell lennie? Nincs meg a név. És akkor végre Pálék hirdetik, hogy Jézus a messiás. Ő az, akit vártok és kerestek. Nálunk fordítva van. Nekünk van egy nevünk, hogy Jézus. És ez a név mindent visz. Aki jár gyerekisten tiszteletre, tudja. Fölteszi a kezét, nem is kell fölte. Bekiabálja, hát ő lesz a sztár. Ha tudod ezt a nevet. Mindenre ez a válasz, hogy Jézus. Hittanórát nem is mondom, hogy hány ötös lehet ezzel az egy névvel szerezni. De hogy mit jelent, hogy mi van mögötte, hogy miért olyan fontos ez a név, mi ezt nem tudjuk. Mi nem tudjuk használni ezt a nevet szemben velük. Akik pontosan tudják, hogy mit keresnek, csak nem tudják beazonosítani. Szóval közel van hozzánk, meg távoli is ez. És hogy mégis ennek az ige szakasznak az üzenetét megértsük, hadd tegyek számotokra föl egy tesztkérdést. Mert ami nagyon erős ebben a szövegben, az az üldözés. És nem csak ebben a szövegben, hanem mióta európai földre tették Pál apostolék a lábukat, mióta Filippiben voltak, most Tesszalonikában, most Béreában, tulajdonképpen ugyanaz a forgatókönyv megy végbe. Megjelennek, elkezdenek beszélni Jézusról, lázadás tör ki, zavargások történnek, nekik menekülniük kell, így mennek a következő városba. Tulajdonképpen rutinszerűen megy ez a történet, de azért nekünk ez a fajta fogadtatás, ez a fajta kereszténység, hát ez minden csak nem rutinszerű. Nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy ilyen legyen, hogy ez legyen a következmény annak, hogyha valaki azt mondja, hogy hiszek Jézusban. Így aztán hadd tegyem föl ezt a kérdést. Mi volna az, amiért vállalnád, hogy téged a világ felforgatójának címkézzenek meg, és rágalmazzanak meg téged? Mi volna az, amiért azt mondod, hogy én ezt is vállalom, és nem bánom? Persze nem tudom, hogy kinek merre járnak a gondolatai, de azt gondolom, hogy talán leginkább a családunk volna. És különösen is a gyerekeink volnának azok, akiket azt mondjuk, hogy nem érdekel, hogy minek tartanak, nem érdekel, hogy mi a következmény. Tudom, hogy rám vannak bízva, ki kell állnom értük, képviselnem kell az ő érdekeiket, nem érdekel, kerül, amibe kerül, de teszem a dolgomat. Ez van, ez az hivatásom szülőként. Talán a gyerekeink. És olyan jó lenne azt mondani, hogy és persze a hitünk, és persze a hitvallásunk, csak nem merem testvére két ok miatt sem. Az egyik ok, hogy nagyon sokan úgy gondolják ma, hogy hát hiszen a kereszténységet pontosan azért keressük, hogy egy jó életet éljenek, hogy egy stabil élete legyen az embereknek, nem pedig azért, hogy ilyen felforgatónak bélyegezzék őket. Hiszen pont ezt várjuk az egyháztól, hogy a rendet képviselje, hogy a maga konzervativizmusával majd megóv bennünket egy forrongó világban. Nem azt várjuk az egyháztól, hogy forradalmárok legyenek, akik gyújtogatnak, akárhova mennek, hogy mindenütt népgyűlést kell összehívni miattuk. Hát pont az ellenkezőjét várjuk. Nem, ezért nem merem azt mondani, hogy persze reformátusok majd a hitünkért vállalni fogjuk ezt. Nem, mert azt gondolom, hogy a jó életet keressük. A biztonságot keressük. Az ellenkezőjét annak, amit itt látunk. De van egy másik ok is, hogy nem tudunk kibújni abból a kultúrából, aminek a részesei vagyunk, hogy tudnélik, miért erőltetném én rá a magam meggyőződését bárkire. Hát mindenki hadd higgye azt, ami neki szíve joga. Miért akarnám a másikat meggyőzni? Talán ezért sem. Nincs bennünk ez a mozdulat, hogy én át akarom adni, és vállalom ezért azt is, hogy felforgatónak fognak bélyegezni, és még szenvednem is kell ezért. De nem ez az igazi kérdése a mai igehirdetésnek, mert nem ez az igazi kérdése ennek az igeszakasznak. Azt kell mondjam, hogy hát ez olyan természetes dolog. A Tesszalonikai levelet, hogyha olvassátok, ami arról szól, hogy hogy születik meg, és hogyan élnek, és milyen ügyek vannak, milyen beszélgetések zajlanak közöttük, akkor látni fogjátok, hogy hát Pál apostol ezt írja, de hát előre mondtuk nektek, de hát ez hozzá tartozik. Ne lepődjetek meg azon, hogy titeket bántanak a hitetekért, hogy csúfolnak, hogy rágalmaznak, hogy hazugságokat állítanak, hogy manipulálják a közvéleményt ellenetek. Ne lepődjetek, ez mindig így volt, velünk is ez volt, ha nem tudjátok? Szóval nem ez a kérdés. Nem innen nyílik ki ezek a városoknak a történetei, ami az alapkérdése ennek a 15 versnek, hogy kicsoda az Isten. Hogy ki ez a Jézus? Minden más innen nyílik ki ebben a fejezetben. És hadd mondjam ezt nektek, hogy így tudtam megfogalmazni, hogy erre a kérdésre a választ, hogy ki ez az Isten, akit Jézusban ismerünk meg? Ő az, akinek mondja magát. Én tudom azért, hogy ez nem egy ilyen földrengésszerű mondat, hogy ezért érdemes volt eljönni. Hallottam, hogy Jézus az, akinek mondja magát, Isten az, akinek mondja magát, de mégis ez egy nagyon fontos mondat, hogy Isten az, akinek mondja magát, mert hogy a szavát húzza alá, hogy Isten bemutatkozik, hogy az Isten el akarja mondani, hogy ő kicsoda, és a kérdés bennünk az, hogy meghalljuk, egy komolyan vesszük-e. És hogy Jézus az, akinek mondja magát, az előtte való fejezetben ott van. Három megtérést olvasunk ebben a római tartományban, Makedóniában. Egyik helyről mennek a másikra, és nyilván nem mindent ír le az apostolok cselekedetei, de az előző helyen leírta, hogy hogyan formál át életeket, hogy az, akinek mondja magát, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És van három különböző személyünk, három különböző élettörténetünk. Van egy kereskedő asszony, aki luxus termékeket forgalmaz, és ezért a társadalom top rétegével van kapcsolatban, és hálózata van, és mindenfelé ismerettségei, beszállítói. Szóval van egy csúcsvezető, akit intellektuálisan izgat, hogy de mi az igazság? De kicsoda az Isten? De mitől olyan ez a világ, amilyen a világ? És azt olvassuk, hogy Lídiának megnyitotta Isten az értelmét húzza alá a Szentírás, hogy be tudja fogadni, hogy van olyan, hogy intellektuálisan, hogy az értelmünkkel akarunk helyezni magunkat ebben a világban, hogy kell élni, hogy megtaláljam az utamat, hogy jó legyen. És gazdagság között megyek, és sokféle hit között megyek, és sokféle kultúra között megyek, de melyik az igaz? De melyik az én utam? Lídia története ez. Én vagyok az út, az igazság, az élet, mondja Jézus. És van egy asszony, aki odafordul és megérti. Az Isten elvégzi benne, hogy rátalál. Az, akinek mondja magát. És ott van mögötte ez a szerencsétlen szolgalány, rabszolga. Múlt héten volt róla szó, csak nagyon röviden, aki semmilyen módon nem uralja az életét, fizikailag tárgy, eszköz, vásárolják, adják, veszik, birtok. És egyébként szellemileg sem önmaga, mert egy önálló gondolata nincs, mert megszállott, démoni erők alatt él, elnyomása alatt él. És Jézus nevében megszabadul, Pál által megszabadul. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És az, akinek eddig gondolata se volt, magára se tud hogy nézni, egy szolga vagyok, semmi vagyok, tárgy vagyok, valami elkezd az életében megváltozni, és másképp tud nézni magára. Mások lesznek a gondolatai, másképp látja a világot és magát. Isten az, akinek mondja magát, és az élet nyílik ki. És ott van utána a börtönőr. A börtönőr, olvasok most az apostolok cselekedetei kapcsán sokféle ilyen latin szerzőket is, azt mondják, hogy a börtönőr azok a legkegyetlenebb emberfajta. Hát az minden gonoszságra kész, az lelketlen, az kínoz, vallat, mindent csinál, nem okoz neki gondot. És ott van Filippiben a börtönőr, és látjuk, hogy hogyan változik ápolónővé. Nem szivárványos átalakulás ez, hanem Krisztusi átalakulás. Hogy valaki, aki sebeket tép, gyilkol törvényes keretek között, ez a munkája, egyszerre ápolónővé változik, és háziasszonyá változik, és a sebeket gyógyítani akarja, és be akarja fogadni az elítélteket, és mindenét meg akarja velük osztani, és vendégül akarja látni őket, és az egész családjával körülveszi őket, szeretetével befogadja, kíséri őket, menteni akarja őket. Testvérek, hol van ilyen változás? Csak Isten nevében, csak Jézus nevében történik ilyen átalakulás, hogy a kegyetlen ember ápolóvá változhat. Mert Isten az, akinek mondja magát. És két dolgot szeretnék most különös és ezekből a versekből aláhúzni, ami ebből következik. Az egyik, hogyha beszélő urunk van, aki kijelenti magát, akkor ez kell, hogy az alap, a tekintély legyen azoknak, akik hozzá tartoznak. A másik az lesz majd, hogy az Isten szavának a meggyőző ereje az önmagában van. De nézzük először a tekintély kérdését. És nagyon érdekes nézni ezeket a béreai testvéreket, gyülekezetet. 2000 évvel ezelőtt, hogy mit csinálnak? Hadd olvassam a 11. verset. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Sokan hittek tehát közülük. Olyan furcsa látni őket, hogy tájékozódnak a világban. Nekünk furcsa, nekik nem az. Mert mi úgy vagyunk, hogy éljük a magunk életét, be van rendezve, nagyjából elhelyezzük magunkat benne, mennyi fizetésünk van, mit álmodhatunk, milyen körülmények között élhetünk, hogyan szeretnénk a szabadidőnket. Szóval, hogy berendezzük az életünket, és megnézzük, hogy Isten tud-e valamit hozzátenni ehhez. Hát mondd-e valamit a Biblia nekem ehhez. Na, ők nem így élnek, fordítva. Azt mondják, hogy a kezemben van az Isten szava. Elmondta, hogy ő ki, elmondta, hogy ő mit fog cselekedni, elmondta, hogy mit tart jónak, mit tart rossznak. A térkép itt van a kezemben, ezt keresem az életemben, és nézem, hogy az élet hol találkozik ezzel. Annyira más ez a két megközelítés, hogy az életemben hol fér bele Isten, vagy az élet Isten. Hogy igazodik ez a világ? Hogy tudom én az Isten életét élni ebben az adott körülmények között? Mert számukra az alap az, amit Isten mond. Ha ő valóban az, akinek mondja magát, akkor az az igazság, az az élet és az az út. És minden mást ehhez igazítok. És tudjátok, hol a legbotrányosabb? Ez az ütközet, hogy így néznek a világra? Hát a tekintély, az abszolút tekintély kérdésében, a császár kérdésében. Mert nem alaptalan az a vád, amivel vádolják Páléket, hogy tudnélik, más tartanak királynak. Hadd olvassam nektek a tesszalonikai levélből néhány verset, az 5. fejezet, az első levélnek 5. fejezetéből az első verseket. Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket, hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái sem a sötétségé. És nem tudom, hogy milyen most nektek ezt hallgatni, de azt hiszem, hogy ilyen kedves lelki üzenet, kicsit félelmetes is, mert az Úr napjáról, az eljöveteléről van szó, de hát az alapvetően azért, hogy belülről, hogy erkölcsileg mégis hogyan élek, de ők ezt nem így hallgatják. Azok a szavak vannak benne, amivel a korabeli média tele van. Ha bekapcsolják a híreket, nem tudják kikerülni ezt a kifejezést, hogy békesség és biztonság, Pax et Securitas. Ez a császári szlogán. Ezt biztosítja számotokra a császár, az Úr, akinek az eljövetele, ha valahova megérkezik, hát akkor ezt ismerjük, akkor a füvet gyorsan zöldre kell festeni, hogy még zöldebb legyen. Szóval, ha megjön a császár, akkor ott mindennek a helyén kell lenni. Ugyanezeket a szavakat mondják, Jézus az Úr. Jézus az, aki eljön. békesség és biztonság. Az, amit Jézus ad, az. Döbbenetes látni, hogy egy birodalomban, ahol minden a császár kultuszától függ, olyan szinten, hogy a 100 évvel korábban, mint ahogy Pál apostolék ott járnak, a pénzérméken átütik a képmást. Zeus képe volt addig rajta, onnantól kezdve a császár képe van rajta. Császár az Isten. Császár, aki békét és biztonságot biztosít az alattvalóinak. Ő az isteni, aztán később már az Isten maga. És aki nem áldozik neki, hát az a birodalom rendjét sérti meg, politikai vétség, lázadó, felforgató. Ők meg úgy vannak, hogy az Isten adja a térképet az élethez, és azon csak egy pont, a római császár. Azon csak egy jelzés, hogy igen, ő itt van, és ő ezt a hatalmat bírja. Nem hozzáigazodnak, hanem ahhoz, amit Isten mond. Mert ha Isten az, akinek mondja magát, ha ő az út, az igazság és az élet, akkor ő az alapja mindennek. És az egész világot ő felőle értjük meg, és nem fordítva, hogy mit jelent nekem Isten az életemben, mit ad nekem, ha még imádkozom is. Hát mondjam, hogy mi következik ebből számomra, és hiszem, hogy nem csak számomra. Az, hogy akkor éljünk az Isten igéjével napról napra, ahogy ők tették, hogy minden nap keresik. Hogy tőle kérdezik, hogy merre kell mennem, merre van az út, amire mennem kell. És mi az igazság, hogy eligazodjam, és mit jelent élni? Akkor te mondd meg, kérlek Jézus, ha te vagy, hogy akkor napról napra éljünk ezzel, testvérek. Mert ő az, aki nem rendül meg, és aki ráépíti az életét, az nem inok meg. Akkor ez következik belőle, akkor éljük meg, hogy az életünk minden kérdését ő elő hozzuk, mert ő biztosabb, mint amit kézzel meg tudunk fogni, mint a kapcsolataink, mint az eszközeink, a pénzünk, a akármink, amire építjük az életünket, a tudásunk. A másik, ami következik belőle, az a hitvallás. Hogy nem csak befelé, vagy nem csak hozzá igazodom, hanem hogy ez kifelé is megjelenik az életünkből. És hát nehezen mondom ezt, mert nem olyan világban élünk, ahol erre sok jó minta venne körül bennünket. Mi olyan világban élünk, amit azt szoktuk mondani, hogy Magyarország a kompromisszumoknak a hazája, meg hogy következmények nélküli ország, ez is egy a szlogenek közül, amivel leírjuk magunkat. És ha a hatalomról van szó, akkor megvan a sajátos magyar módi, hogy hát igen, azt mondják, meg az a törvény, de hát van azért kiskapu is a nagy mellett. Meg van az a pénz is, meg hát vannak a kapcsolatok is, meg hát tudjuk, hogy egyébként hogy működnek, hogy persze vannak rendszabályok, amit mindenkinek be kell tartani, de azt is tudjuk, hogy hol van a mellékvíz, ahol mégiscsak mögé lehet kerülni. Szóval egy ilyen országban élünk, és ez része a hatalomhoz való viszonyunknak, hogy megkötjük a magunk is alkujait. És ha látunk valakit, aki még szenvedni is kész a meggyőződésért, akkor azt gondolom, hogy először tiltakozás van bennünk, hogy ezek fanatikusak. Nem, én nem ezt keresem. Én nem így szeretnék hinni. De hadd mondjam, testvérek, hogy ezek nem fanatikusak. És onnan tudjuk, hogy nem fanatikusak, hogy megvan a maga stratégiája Pálnak, amit követ. Olyan szépen lehet látni, és olyan izgalmas bele merülni az apostolok cselekedeteinek a könyvébe is, nézni a római provinciákat, nézni a városokat, nézni az utakat, hogy merre megy. És lehet látni, hogy miért oda megy, ki lehet találni, hogy hova fog menni legközelebb. Mert hogy minden egyes provinciának a fővárosába megy, ott kezdi hirdetni, és a római utakon megy, itt, ami megy, ez egy 6 méter széles, alapozott út, hogy 2000 év után is megvannak a maradványai. Hát aki útépítéssel, aki autóba ül, azt ugye, hogy mekkora dolog ez. 2000 év után ilyen utakat épít. Pál megy ezen a sugárúton, megy végig. Egyik fővárosból a másikba, Tesszalonika, Makedóniának a fővárosa annak idején. De utána nem megy tovább azon az úton. Miután már kétszer megverték, nem keresi, hogy ide lőjetek, Én meghalok Krisztusért, nem fanatikus, aki neki megy a világnak is, nem, letér az útról, letér a főútról, megy egy kisvárosban, nem ott fogják keresni. Nem fanatikus, aki keresi a bajt magának, csak van egy meggyőződése, hogy kicsoda Isten és mit jelent élni, és e szerint él, és ezt akarja továbbadni, és nem tartja meg magának, mert ha ez az igazság, akkor ez nem egy privát igazság. Itt tér le Béreába, itt tér le a következő ütés és verés elől, meg a következő zavargás elől, és éli, hogy Jézus a kőszikla, ő az út, ő az élet, ő az igazság, ha megvernek is érte, akkor is ő az, nem tudok másképp élni. És itt lesz fontos testvérek számunkra az, hogy ha ő az, akinek mondja magát, ha ő a tekintély az életünkben, akkor itt lesz fontos, hogy hogyan győz meg Isten mindenről. Hogy hogyan válik ez valakinek a meggyőződésévé. És a mi világunkban persze azt gondoljuk, hogy hát a legszentebb dolog az a választás. Hogy szabadon kell hagyni, és szabadon hadd válasszon az ember. És persze rögtön hozzátesszük, és hát megvan a marketingnek a szerepe is, a szakértelem is, ami persze, hogy nem manipuláció, de a sok-sok választás közül azért mégiscsak van egy olyan technika, hogy el tudjuk érni, hogy a milyenket válasszák. Azért azt mégiscsak akarjuk, hogy a sok szabad választás közül az enyém legyen az, ami után nyúlni fognak. Tehát mégiscsak hatni akar a szabad választásban hívő nyugati kultúra is. Hát marketingnek hívják ezt ma nálunk. De nem mindenki hisz ebben, akkor sem, meg ma sem. Van, aki azt gondolja, hogy hát azért a legerősebb, amivel rá lehet venni valakit a változását, az mégiscsak az erőszak. Itt van előttünk. Városról városra ugyanez az eszköz. Hogy kell kizárni őket? Hát erőszakkal. Nyilvánvalóan. Meg megfélemlítéssel az is működik. Ott még nem bántottunk senkit, csak egy jó nagy füstöt gerjesztettünk, csak jó nagy összecsődülést, csak jó nagy hangosságot, hogy mindenki meneküljön ettől. Hát, és Isten? Isten hogy győz meg, ha ő az igazság? Ha ő az út, az élet, akkor hogy vesz erre rá valakit? Van 6 szó ebben a felolvasott ige szakaszban, ami olyan sokat mond erről. Hadd olvassam a 17. fejezet 2. versétől. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján, megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz. 6 szó, amelyik olyan sokat árul el arról, hogy hogy történik, hogy valakinek ilyen hitvallása és meggyőződése lesz. Mi ez az út? Persze az első, amit mondjuk, hogy hirdetni kell. Hogy el kell mondani, hogy nyilvánosan ki kell mondani, és ez így is van. De nem csak ennyi, nem ennyire egyszerű ez, hogy valaki egyszer elmegy, te magatokról tudjátok, egyszer elmegy az ember a templomba, és onnantól kezdve az ütést is kész vállalni, ez nem így működik. Kell a hirdetés, kell, hogy az ember ezt hallja. De nézzétek meg, hogy mennyi minden van még ezután. Azt olvassuk, hogy vitába szállt, dialógust folytatott. Az, hogy kirakom az én gondolatomat, meg kirakja a másik is a gondolatát, és nézzük, hogy a kettő találkozik-e egymással. Dialógusban van Pál az ott élő emberekkel, és az ő gondolataikkal, az ő meggyőződésükkel. Párbeszédben vannak egymással. Aztán azt is olvassuk, hogy megmagyarázza, hogy érvel, hogy racionálisan elmondja, hogy de hát, ha ez így van, akkor ebből ez következik. Hogy végig gondolja, hogy mi minden kell, hogy még ebből következzen. Aztán utána azt is mondja, hogy bizonyította. Szó szerint az van benne, hogy 2 dolgot egymás mellé tesz, hogy lássa a különbséget. Hogy bizonyítani akarja az ő igazságát, az állításának a valóságát. Milyen sokat mond arról, hogy Isten, aki kijelenti magát, meggyőzi az embert. Nem olvasunk fegyverről. Nem olvasunk marketing eszközökről, de olvasunk hirdetésről, olvasunk dialógusról, olvasunk magyarázatról, olvasunk bizonyításról. És aztán látjuk, hogy amikor hívővé lesz valaki, akkor az mit jelent? Két szó van itt. Sokan lettek hívőké. Más helyen ugyanez a szó, ilyen fordításban szerepel 2 Korintus 5. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Hívővé lenni meggyőződésemmé vált, hogy ez az igazság. Ez egy belső, szabad döntést feltételez, hogy az én meggyőződésemmé vált, nem erővel, hanem az igazságnak az ereje által, hogy megnyert engem. És az igazság ereje az önmagában van, nem kívülről, hanem amikor az ember elkezdi fölfedezni, gondoljunk a kereskedő asszonyra, vagy a rabszolgalányra, vagy a börtönőrre, egyszerűen elkezdi élni ennek az igazságát, meggyőződésévé válik, mert maga tapasztalja egy megvert, börtönben ülő embernek az imádságából lesz meggyőződésévé, mert az Isten ilyen. Amikor ő mondja, az hihetővé válik, mert racionális, mert végig gondolható, mert befogadható, mert nem kényszer zubbony. És aztán utána azt is olvassuk, hogy hívővé lettek, meggyőződésükké vált, és csatlakoztak. Hogy ez nem marad meg egy belső érzésnek, ez nem marad meg egy kedves, titkos gondolatnak, vagy kapcsolatrendszernek, vagy forrásnak, ahova néha elmegyek és belekortyolok. Csatlakoznak, vállalják. Az életüket meghatározza, mert ugye abban a korban sem ugyanaz a vallás, mint amit ma élünk annak. Az nyilvános dolog, annak következménye van, az egy közösségi történet, épp úgy, ahogy azóta is, épp úgy, ahogy ma is. Csatlakoztak, mert ez a meggyőződésük csak ezért van, hogy akkor is, ha megverik őket, akkor is, hogyha a világ felforgatóinak kiáltják ki őket, akkor is, hogyha rágalmazzák őket, mennek városról városra. Ez az igazság, akkor mit csináljak másképp? Ha így fogadnak, akkor odébb megyek, de nem tudok változtatni ezen. Ne tévesszem meg, testvérek, a felfordulás titeket ezekben a fejezetekben és városokban. Mert a központi kérdés az nem az, hogy kell-e szenvednem. A központi kérdés az, hogy ki ez az Isten, akivel nekünk dolgunk van. És ha ő az, akinek mondja magát, és ha ő beszél, és ha ő keres, ha ő a szaván keresztül meggyőz, érvel, bizonyít, nekünk ővele van dolgunk. Nem kényszeríti ránk az ő gondolatait, az igazságát, de aki befogadja, az elkezdi élni, tapasztalni, hogy valóság, hogy Jézus út, hogy megtart. Valóság, hogy ő az igazság, és igaza van, és igazzá tesz. Hihetetlen élmény, testvérek. A bűnös embernek fölszabadulni, és úgy fölemelt fővel járni, azt mondja, Isten engem megigazított, megbocsátott. És életem van, akkor is, hogyha halálos kor diagnosztizáltak. Akkor is, ha félek. Életem van, mert ő meghalt, értem, és föltámadt. És elkezdődött az új teremtés, és ez már bennem is él. Nem félelmetes az Úr eljövetele, de ahogy is, vége lesz a gonoszságnak, vége lesz a szenvedésnek. Jöjj, Uram, jöjj hamar, mert rád vágyunk. Nem kényszerzubbony, nem fanatizmus, hanem a csoda, hogy Isten megszólal és megszólít. És az igazság ereje önmagától meggyőz bennünket. Nem kiforgat bennünket magunkból, hanem helyreállít, hogy igazán éljünk. Hogy igazán éljünk. Hogy úttá legyen életben és halálban. Testvérek, gyertek! Gyertek! Halljátok, hogy ki az az Isten, akivel dolgotok van. És fogadjátok be az ő szavát, merjétek azt alapnak tekinteni, és rátenni az életre, hogy merre van akkor ez az út itt és most. Mert ő a kőszikla, aki megtart minket minden körülmények között. Amen. Csendben gondoljuk tovább, és imádságban legyünk Isten előtt. Köszönjük, Urunk, a Te szavadat, amelyik közel van, és mégis idegen. Megszégyenítő, Istenünk, látni embereket, akiket nem rettent meg a szenvedés sem, a megbélyegzés sem. És ha magunkban nézünk, elé soroljuk, Urunk, a gyávaságainkat, akkor egyszerűen csak hallgatunk, mikor nem merünk megszólalni, érezzük, hogy kéne, de nem megy. Elé soroljuk a kompromisszumainkat. Hányszor kötöttünk külön alkut, hányszor árultunk el annyi mindent, hogy ügyesen majd megoldjuk, hogy majd így jobb lesz az életünk, előrébb jutunk. Bocsáss meg, kérünk nekünk. Bocsáss meg azért, hogy nem Te vagy az alap, miközben Te tartod fönn ezt a világot, amit szavaddal teremtettél. Bocsáss meg a süketségünket, vakságunkat, bénultságunkat. És kérünk Téged, Jézus, hogy ne hagyj abba szólni minket, szólítani minket, keresni. Hadd csörögjön a telefon bennünk is újra és újra. Te keresel, Te hívsz, és köszönjük, hogy nem erőszakkal győzöl meg. És köszönjük, hogy aki rád bízta az életét, ahhoz Te hűséges vagy. Nem hagysz el sem életben, sem halálban, sem boldogságban, sem boldogtalan állapotunkban. Csodálunk, Urunk, hadd legyünk a Tiéd, kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.